Buda László vagyok. Olyan családba születtem, ahol keresztlevél megíráshoz, illetve a kereszteléshez szükséges dokumentumok kitöltéshez még apámnak is után kellett nézni, hogy ő meg volt-e keresztelve. Kiderült egyébként, hogy igen. Édesanyám katolikus, az ő családja révén volt lehetőségem egy alacsonyabb szinten megismerkednie a vallással. Itt arra kell gondolni, hogy amikor még a dédnagyszüleimhez jártunk Visznekre, és úgy jött ki, hogy ott töltöttük a hétvégét, akkor ott vasárnaponként szépen ki kellett öltözni, és a falu végéből a falu közepén lévő templomba el kellett zarándokolni. Szerintem itt tanították meg nekünk a mi atyánkot, hogy ne csak úgy huncutkodjunk ott a templomba, akkor a pár éves fugommal ott volt először olyan, hogy a falakon nem csak ilyen mindenféle családi fotókat láttam, hanem szentképeket is kirakva. Ott találtunk mindenféle érdekes dolgokat, amikor kutakodtunk a dédinek a kis fiókjaiba, szekrénykéibe, zsolozs máskönyv, rózsafüzér, kérdezgettük, hogy ez micsoda, mire való, akkor válaszoltak, de se húgom, se én nem lettünk megkeresztelve. Ennek feltehetőleg két oka van, az egyik az az, hogy ez így a 80-es évek elején pesti családban még nem annyira volt elvárás, és ugye mivel a nagyszülők, édesanyám, édesanyja ott lakott Pesten, de nem volt egy családi elvárás, hogy meg legyünk keresztelve, sőt, édesapám, most a anyukája kimondottan egy nagyon határozott személyiség volt, és egy nagyon határozott véleménye volt, miszerint egy rendes gyerek csak református lehet. Úgyhogy ők valószínűleg ebből nem nagyon akartak családi konfliktust, és úgy voltak vele, hogy majd a gyerekek eldöntik, ha felnőttek. Tehát alapok olyan szempontból voltak, hogy templomtól nem voltunk eltűntve, sőt templomba el voltunk víve, 6. kerületbe raktunk bent, úgyhogy nagyon közel volt hozzánk a bazilika, ott rengetegszer volt ilyen kis, ez a hova menjünk, hétvégén sétáljunk egyet, akkor menjünk el a bazilikába, bementünk, jó hideg volt, mindig izgatta a fantáziámat, hogy az örök mécses vajon mitől világít folyamatosan, ilyen emlékeim vannak. Aztán sokáig semmi. A következő ilyen emlékem, hogy a nagypapámnál voltunk Biatorbágyon, és a mostoha nagyanyám, ez húsvét környékén volt, megkérdezte, hogy van-e kedvem elmenni húsvéti vigiliára. Mondtam, hogy miért ne. És akkor elmentünk ott közelbe egy templomba, és utána megint sokáig semmi, amilyen élmény lett volna. Aztán, amikor nagyon rám rúgta az ajtót a Jóisten, az a feleségemmel együtt volt. Ő ugyanis egy vallásos családban nevelkedett, és szóba került ez köztünk, hogy ő egy vallásos családból származik, de igazából nem várta el, hogy én menjek vele vasárnaponként misére, kísérjem el a templomba, stb. Csak hát ugye az ember, amíg fiatal és romantikus, addig minden hova próbálja élete párját elkísérni. Iskola után megvárja, akkor még ugye iskolások voltunk mind a ketten, külön órákra próbálja elkísérni, hogy minél többet együtt lehessenek. És az egyik ilyen iskolán kívüli foglalkozása az volt, hogy a templomba volt egy ilyen gitáros ifikar, akikkel ő együtt játszott, énekelt, és valahogy úgy szó-szót követett, én is beültem oda hozzájuk. És ott volt egy olyan élményem, hogy itt van egy csomó ember, nem ismernek, köszönök nekik, hogy sziasztok, bemutatkozok, hogy Laci vagyok, mindenki mosolyog, és senki nem kérdezi, hogy mit keresel itt. Aztán leültünk, játszottunk, néha szünetekbe odajöttek, beszélgettünk, és egy ilyen megfoghatatlan érzés, hogy itt jó lenni. Tehát, hogy itt ülünk a templomba, játszunk, mindenki mosolyog, mindenki vidám, mindenki beszélget a másikkal. Ez volt az, ahol gyakorlatilag így engem ott megfogtak, és húz meg, erez meg alapon, ott is tartottak. Itt arra kell gondolni, hogy amíg ugye a feleségem kint lakott a szüleivel ideg, utána jártunk ebbe a gitáros közösségbe. Még lehet, hogy fönn van talán YouTube-on az a videó, ahol még egy húsvéti passiójátékon papi gúnyába ott szereplek is. Aztán elköltöztünk onnan, amíg épült a házunk Pécelen, addig bent laktuk Budapestnek egy viszonylag zsúfolt részén, és hát ott, mivel ideiglenesen voltunk, nem nagyon kerestünk templomot, építkeztünk, akkor kezdtünk dolgozni, nagyon sok időnk elment, és
Egyházi házasságot kötöttetek?
Hú, majdnem ki is hagytam, hogy ugye itt ezen kívül még volt egy olyan élményünk, hogy élményem, hogy az egyházi házassághoz házas felkészítőre kellett járnunk. Ez nem volt olyan nagy kényszer, ugyanis a feleségem Székely János atyát, most már püspök urat kérte meg, hogy lehetne-e, hogy ő ad össze minket, mert őt régebb óta ismerte és nagyon kedvelte, úgyhogy hozzájártunk, azt hiszem 3 vagy 4 pár volt jegyes oktatásra, szintén nagyon jó hangulat, nagyon jó beszélgetések, utána házi feladatok otthon, ez is egy olyan élmény volt, hogy ez egyre jobban erősített abban, hogy ez nem lehet egy rossz dolog ez a kereszténység, hogyha ilyen jó emberekkel van tele. Ott és akkor még nem került szóba, hogy én megkeresztelkedjek. Azt tudom, hogy valami külön papírt ki kellett még töltenünk, hogy ezt így engedélyezi, hogy nem kereszteltként is házasodhassunk. Őt ekkor helyezték át egyébként Esztergomba, úgyhogy a régi ütött kopott rabinkkal megérkeztünk Esztergom főterére, bementünk a bazilikába, és megint egy ilyen. De jó ég, ez egy olyan hely, hogy szerintem azt mindenkinek látnia kell. Tehát összeházasodtunk ott, hát sajnos volt egy ilyen csendesebb időszak az én hitéletemben, biztosan a feleségemmel erről nem sokat beszélgettünk, hogy neki ez mennyire volt kiesés, amíg ugye nem járt, ugye a régi közösségében már nem járt, hétvégente esetleg, amikor kim voltunk, akkor lekísértük a szüleit, de nem volt heti rendszerességgel templomjárás. Utána úgy költöztünk már ki Pécelre, hogy akkor voltunk 2 hónapja itt, amikor született a legidősebb fiam. Tehát ott utána megint volt egy kis elfoglaltság, ami ezt úgy háttérbe tolta, aztán nem tudom minek hatására egyszer csak eljöttünk ide Péceli templomba és misére, akkor ugye még Ferenc atya volt a templomban, és hát nagyon érdekes élmény volt, betoltuk a babakocsit, próbáltuk a gyereket csöndbe tartani, aztán egyszer csak rájöttünk, hogy ennek a templomnak van egy nagyon jó kis eldugott zuga, ami kimondottan kisgyerekes szülőknek van, ahol senkit nem érdekel, hogy ott rohangál az a gyerek, miközben tudunk nyugodtan figyelni az ige hirdetésre, velünk egykorú emberekkel találkozunk, velünk egy problémákkal, küzdőkkel tudunk beszélgetni, és egy ilyen alkalom után, hát nem is tudom akkor hány éve jártunk már ide, lehet, hogy már 2 gyerek is volt, megkeresett minket az Olajfa közösségtől Zsuzsa, és megkérdezte, hogy lenne kedvünk esetleg hozzájuk csatlakozni. Velünk egykorúból állott Olajfa katolikus házas közösség, ugye ez a teljes neve, tehát itt mindenki legalább házas, mindenki katolikus, és hát jellemzően péceli, sok gyerekes, csak gyerekes párokból álló közösség, havonta egyszer találkozunk, évente egyszer elmegyünk nyaralni, tábor jelleggel, ez is egy olyan hely volt, ahol megint csak jó lenni. Olyan emberek, akikkel tényleg azonos problémáink vannak, gyakorlatilag együtt gondolkodva, együtt imádkozva válaszokat tudunk kapni, akár egymástól, akár fentről. És ekkor már elkezdett bennem motoszkálni, hogy hát igazából én itt nagyon kilógok a sorból, mert itt mindenki péceli, meg katolikus, meg házas, de én még nem vagyok katolikus. És apósomat, aki szintén mérnök, mint én, és ő azért egy jóval gazdagabb hitéletet élt. Őt kérdeztem meg egy beszélgetés alkalmával, hogy ő szerinte hol van az a pont, amikor az ember meg akar keresztelkedni. Tehát, hogy van-e a hitnek ilyen mércéje? Mérnökök mindig így mércéznek. Azt mondta, hogy ez egy olyan dolog, amiben ő nem tud, és nem is biztos, hogy felkent, hogy segítsen, ezt mindenkinek magának kell éreznie. Az biztos, hogy én, ha már a kérdést föltettem, akkor nem lehetek hitetlen. Úgyhogy gyakorlatilag itt kaptam egy választ, ami elgondolkodtatott, és úgy egy ideig ültem még a témán. Míg nem egyszer meg nem jelent itt a péceli templomban Székely János atya, mint vendég pap. Őt kérdeztem meg, mondta, hogy hát gyakorlatilag keresnem kéne egy katekumen közösséget, azokhoz csatlakozni, és akkor, amikor eltelik ez az időszak, akkor lehet ugye megkeresztelkedni. Ez nekem egy nagyon nagy megnyugvás volt. Tehát, hogy nem az van, hogy na akkor úsdj a víz alá, hanem tényleg van egy felkészülési folyamat, ahol az ember az ismerkedés folyamán lehetőséget kap arra, hogy azt mondja, hogy igen, én ezt szeretném, illetve a végén adott esetben azt mondja, hogy nem, ezt én nem erre gondoltam, mégse vállalom.
De miért szeretted volna? Mi vonzott?
Egyrészt ugye megvolt ez a... Nem szégyenérzetből keresztelkedik az ember, de mindig ott volt bennem, hogy akárhányszor egy ilyen közösségben vagyunk, én nem éreztem úgy, hogy én mégiscsak tagja lennék ennek a közösségnek. Tehát...
Hiányérzeted volt?
Hiányérzet volt, igen. Hogy nem mondhatom azt, hogy én is igen ennek a közösségnek tagja lennék, pedig de jó lenne. És ami aztán szerintem a végső lökés volt, az az, hogy ugye én nézegettem, hogy hol vannak ezek a katekumen közösségek, hogy tudnám munkaidő gyerekek mellé ezt így beszuszakolni, messzire kell menni, nem is tudom, aztán egyszer csak ide került Laci atya Pécerre, és ide kerülése után nem sokkal hirdetett egy ilyen lehetőséget, hogy aki szentségek felvételére szeretne jelentkezni, annak itt a lehetőség, és úgy éreztem, hogy Isten szólt, akkor most van itt az idő. Egy hihetetlen, kedves, nagyon jó prédikációkat tartó, szellemes emberről kell itt gondolkodni, amikor Laci atyáról beszélünk, tehát hogy az, hogy ráadásul ő lehet az én felkészítőm, az tényleg egy ajándéknak tűnt, és az is lett végül. Végig csináltam ugye ezt a másfél-két évet, szintén nagyon jó embereket ismertem meg, nagyon jó beszélgetéseink voltak, nagyon sokat adott az, hogy közöttük velük és Laci atya vezetésével készülhettem föl. Ennek ellenére, amikor fölvetődött a kérdés, hogy hát most végül is ki meddig szeretne eljutni, én megálltam gyakorlatilag a keresztség és az első áldozás után, ugyanis úgy éreztem, hogy a vérmálkozás az már egy megerősítés. És pár hónappal keresztelés után megerősítésről beszélni én még korainak tartottam, úgyhogy én beköszöntem Laci atyának. Egyébként ő azt mondta, hogy erre alkalmas lennék, úgy látja, de azt mondtam, hogy én ezzel még egy kicsit várnék, ha kell, akkor végülök még egy ilyet, vagy majd megyek valamelyik gyerekemmel együtt vérmálkozásra, de most még az, hogy ezt megerősítsem, azt még korainak tartom.
Tapasztalsz valami változást azóta?
Ez egy jó kérdés. Maga a keresztelés, ugye Laci atya javaslatának megfelelően egy húsvéti vigília alkalmával történt meg, és igazából felnőttként ugye az, hogy arra figyeljek, hogy ne bakizzak, az sokkal jobban lekötötte sajnos szertartás közben a figyelmemet, mint az, hogy mit érzek. Utána egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy végre eljutottam idáig, és egy hála, hogy eljuthattam idáig. Áldozásnál ugye szintén volt egy ilyen druk, hogy fú, most mi leszünk megint elől, most hogy kell úgy csinálni, hogy tényleg erre fölkészültünk, és ne az látszódjon, hogy na, első áldozók azt se tudják, hogy kell megfogni ezt az ostját. Viszont az nagyon jó volt, hogy kérte a Laci atya, hogy előtte gyónjunk. Tehát, hogy ne az legyen, hogy gyakorlatilag keresztelés után rögtön első áldozzunk, hanem megkeresztel, minden bűntől megszabadultunk, nagyon jó. De nálunk az volt a kérése, hogy oké, rendben, a keresztelés ugye megszabadít minket az átelődő bűnön túl, ugye minden addigi bűnünktől, tehát tínédzser korom miatt nem kellett volna külön szégyenkeznem ezután, de azt kérte, hogy ez egy életgyónás legyen részünkről, tehát ami úgy érezzük, hogy Isten kapcsolatot gátló tényező, azt szeretné, hogyha megosztanánk vele. Igazából a gyónás volt egy olyan érzés, ami tényleg, ahogy elmondják előtte, tehát úgy megy be az ember, hogy jó ég, itt mi fog történni, és úgy jön ki, hogy te jó volt, hogy bent voltam. De jó volt, hogy átadhattam ezeket a terheket, és de jó volt, hogy megbocsátottak. És gyakorlatilag ugye ezzel kapcsolatban volt az első áldozás után, amikor ugye visszamentem letérdelni, hálát adni, egy olyan élményem, hogy van miért. És köszönöm, és ott tényleg el tudtam mondani azt, hogy hálás vagyok, hogy ez is meg tudott velem történni, hálás vagyok, hogy eljuthattam idáig, ott tudott szívből jönni. ezzel kapcsolatban pedig ez volt a nagy élményem. Azóta is, meg hát ugye addig is mi azért eljárogattunk templomba, vittük a gyerekeket is, tehát konkrétan engem Feri atya előbb kért föl akolitusnak, mint hogy meglettem volna keresztelve, csak ezek szerint nem látszott rajtam, nem volt így a homlokomra írva, úgyhogy nem tudta. És én mondtam neki, hogy szerintem nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő, de nem biztos, hogy jó embert választott, mert én még meg se vagyok keresztelve. Mondta, hogy hát, hogy igazából, hogyha már valami folyamatban van, akkor ez nem feltétlenül akadály, de én úgy voltam vele, hogy tartsuk azért be a fokozatosság elvét. A szentségek vétele óta jobban érzem magam a templomban, jobban érzem magam a többi testvér jelenlétében. Nem kell végre úgy éreznem, hogy én itt egy sunyogó vagyok, aki még meg sincs keresztelve, aztán mégis idejön, hanem tényleg most már otthonunk az egyház, otthonomnak mondhatom én is az egyházat.
Úgymond hazaérkeztél.
Többet imádkozom azóta, többet forgatom a Bibliát, már a felkészülés alatt igyekeztem minél jobban, minél többet megismerni. Talán a gyerekeim számára tudok hitelesebb példát adni azáltal, hogy én is ki tudok mellük menni, áldozni, előre tudok állni, mutatni tudom az utat. Még akkor is, hogyha a nagyfiam valószínűleg előbb lesz megbérválva, mint én. Még lehet, hogy a nagylányom is. De talán így elmondhatjuk végre magunkról, hogy egy katolikus szellemben neveljük hitelesen a gyerekeinket. Vágytam arra, hogy ez kiteljesítse így ebben a formában az életemet, hiszen nem vágtam volna bele, hogyha nem így lenne. Valószínűleg azért se feltétlenül rossz, hogy az emberrel ez így felnőtt korában tudatosan történik meg, mert itt tényleg egy érési folyamaton keresztül menve, hullámhegyeket, hullámvölgyeket átélve is tud biztos lenni abban, hogy jól döntött. Ezért is jó, én szerintem ez a katekumen felkészülés, hogy egy időigényes, ott létet igénylő folyamat, mert tényleg ott is tud az ember megerősítést kapni arra vonatkozólag, hogy jó úton jár, vagy pedig ott megkaphatja azt a fajta visszacsatorást, hogy hát jó gondolatok, de nem erre az egyházra vágyik, vagy akármi miatt dönthet úgy, hogy neki ez nem fontos. Nálunk is voltak a csoportban lemorzsolódások, nem firtattuk soha az okokat, de aki ott maradt, az tényleg elszánt volt abban, hogy teljesítse azt, amit akár maga számára kitűzött, akár az Úr elvárta tőle.
Környezeted mit szólt a lépésedhez?
Maga a keresztelésem az családi esemény volt, tehát a feleségemnek a családja volt a keresztelésemen, úgyhogy ők tudták, kezest kell választani. Ő az, aki ugye mögöttünk áll, amikor bemutatás van, ő az, aki mögöttünk áll, amikor elmondjuk, hogy mit kérünk az egyháztól, ő az, aki a megerősítő fogadalmunkkor is ott áll mögöttünk, tehát ő az, aki végig kísér minket ezen az úton. Apusomat kértem föl, ő nagyon megköszönte, hogy rá gondoltam. Én szerintem ők örültek neki, hogy én ezt az utat választottam. Munkahelyen tudják, hogy én megkeresztelkedtem. Ott igazából nem nagyon téma a vallás, tehát ugye ott egy rakásmérnök egy kupacon, nem ez az elsődleges téma az ebédlőben sem. Nem hiszem, hogy nagy változást tapasztaltak volna rajtam. Igazából én magamon sem tapasztaltam nagy kifele irányuló változást. Valószínűleg azért, mert ugye ez egy folyamat része volt, amikor már eljutottam ide. Tehát előtte is már évekig jártunk templomba, jártunk közösségbe. Nem hiszem, hogy nagyot változott volna azáltal a rólam kialakult kép, hogy meglátták, hogy hát most már akkor ott vagyok fehér ruhában, meglátták, hogy most már én is ott vagyok a sorban, amikor áldozunk.
Bensőleg számít.
Nekem teljesen jó, én nagyon élvezek Isten gyermekének lenni. Nagyon élvezem, hogy mondjuk így megoszthatom a felelősséget életem dolgaival, legyen szó jóról, rosszról, bár furcsa volt, mindig a jót szoktam megköszönni, és rossznál nem az az első gondolatom, hogy hát ezt föntről osztották rám, hogy ez most ez nekem rossz legyen ez a valami. Nem, tehát a jót azt mindig meg tudom köszönni. Amikor valami rossz történik, akkor is a végén adott esetben azt tudom mondani, hogy köszönöm, hogy ez az akadályt segítettél átugrani, tehát hogy nem az, hogy akadályt állítottál elém, hanem hogy segítettél ezt megugrani.
Nehézségek idején tapasztaltad Jézus segítő jelenlétét?
Konkrét példát nem biztos, hogy fel tudnék ezzel kapcsolatban sorolni, de tényleg az életnek a legapró-cseprőbb dolgai, tehát hogy most úgy nézett ki, hogy nem tudok valahova eljutni, mert nem úgy jött ki az időrendem, aztán lemondta valaki, és akkor mégis eljutottam. Tehát, hogy ilyen teljesen hétköznapi dolgok miatt is tud az ember hálás lenni.
Felfedezett benne a gondviselést?
Fel, abszolút. Hát meg amikor ez úgy néz ki, hogy bemondták a rádióba, hogy holnap se tudok biciklivel venni, mert rossz idő lesz, és mégis reggel fölkelek, süt a nap, megnézem a radarképet, ott se látok felhőt. Hát ez is egy ilyen hálók, ahogy ma is egy szép napra virattunk. Igazából, amin látom talán, hogy ez a gondviselés keze, az az, hogy nem érzem úgy, hogy 100%-ig jól tudjuk nevelni a gyermekeinket, de valahogy mégis azt látom, hogy jó emberek lesznek. És ez egy nagyon-nagyon olyan érzés, hogy ez biztos, hogy nem csak rajtunk múlt, ehhez kellett a gondviselés, az, hogy odaadok a fiamnak egy kis pénzt, hogy mennek délután fagyizni, és amikor kérdezem, hogy fagyiztatok? Aha. És hoztál vissza valamit? Nem. Ott a pályaudvaron volt valaki, akinek nagyobb szüksége volt rá. Odaadta valakinek, vagy most kaptuk az e-mailt, hogy a kisebbik lányom templomi anyáknapi köszöntésre bevállalt egy verset, és nem mondtuk, nem kértük, soha nem vártuk el, de valahogy mégis érzik, hogy mi a jó, és ez tényleg egy olyan, hogy ez a gondviselő nélkül valószínűleg nem lenne így. A gyerekeink vallásos nevelése nem volt kérdés. Ezt a házassági eskünél már kijelentettük, én is, pedig ugye erről kaphattam volna felmentést, de mondtam, hogy nem, ezt teljes mértékig vállalom és tudom támogatni, hogy ők úgy legyenek nevelve, hogy a katolikus elvek szerint önként járnak hittanra, önként vállalták a két nagyobbik, ugye, hogy bérmálkozni fog. Nem mi mondtuk, hogy már pedig be fogsz iratkozni, már pedig mész első áldozni, mindegyiknél gyakorlatilag egy magától jövő, vagy hát az Úr által jövő vállalás volt az, hogy ezen az úton járnak. Próbáljuk megtenni, amit megtudunk. Ha kérdésük van, válaszolunk. Hétvégente lehozzuk őket a misére. Ha olyan programot szerveznek ezekben a csoportokban, akkor igyekszünk úgy intézni, hogy ők is ott tudjanak lenni. Nem akarjuk őket nyomni. Jó lenne, ha ez egy belülről jövő dolog lenne, mert akkor tud tartós lenni. Még egyik se vetette föl, hogy ő most nem szeretne velünk jönni misére. Ez egy nagyon jó megerősítés ezzel kapcsolatban, hogy nincs olyan még a kamasznál se, hogy azt mondja, hogy most ő inkább valami más csinál.
Hallgatóinknak milyen üzenetet tudsz küldeni a te utad és döntésed alapján?
Érdemes akkor elindulni ezen az úton, ha az emberben bármikor is fölmerül az, hogy ez egy jó dolog. Tehát külső kényszer hatására semmiképpen. De ugye az emberben mindig benne van szerintem, hogy valamiben hinni kell, mert az nem lehet, hogy csak úgy történnek a dolgok, hogy minden csak a szerencsém múlik, hogy minden csak rajtam múlik. Tehát ha valakiben az merül föl, hogy ha valaki utat keres, akkor érdemes mindenképpen ezen az úton is tennie pár lépést, mert könnyen lehet, hogy ez az az út, amit hiányzott neki, amire rá akart találni.
Kedves hallgatók, Buda László tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.